pontosan azért, mert ennyire lepelfedi ezt a korszakot, hiszen nem olyan régen voltunk középiskolások, és nekünk ezt még nagyon-nagyon szűrve tanították. Van ezzel valami céljuk? Szeretnék azt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek ehhez a korszakhoz?
Hát óvatosan bánunk az ilyen népnevelő misszióval. Nyilván jó lenne, persze. Tehát jó lenne, hogyha a fiatalok többet tudnának erről az időszakról. Épp azért, mert hogy ilyen a politikusa megítélése, jó lenne, hogyha korrektebb módon tudnák megítélni ezt az időszakot, és hát van még egy szempont, amiről nem beszéltem, ami nagyon fontos, hogy a kommunizmus, mint rendszer, az összedőlt 18 évvel ezelőtt, majdnem 20 évvel ezelőtt Magyarországon is. A kommunizmusnak az épülete az összeroskadt, de a romok azok itt vannak ma is közöttünk. Tehát, hogy van rengeteg minden, mert ezek mondjuk mentalitások, reflexek, sok minden a mindennapi életünkben, ami onnét jön, ami egy ilyen szocialista örökség. És ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ezt kicsit pontosabban értsük, hogy ne a napi elfogultságok szintjén értelmezzük, ahhoz nem baj, hogyha ilyenekkel szembesül az ember. De nem az a missziónk, hogy itt valami felvilágosítást adjunk az embereknek, és elmondjuk, hogy ez milyen szörnyű volt, ezt megteszik mások. De azt gondolom, hogy ez is nagyon izgalmas megmutatni sokkal cizelláltabb módon, hogy a művészetben ez mit jelentett. És ott van egy másik kiállításunk, aminek az a cím, egy hétköznapi kommunizmus, ami látszólag sokkal inkább kapcsolódik a mindennapokhoz, a mindennapi történésekhez, hiszen az 50-es évek hétköznapjét mutatja be. De ott meg egy nagyon-nagyon különös célunk volt, azt igyekeztünk bemutatni, hogy a politikai propaganda, vagyis az agitáció, az hogyan hatja át a mindennapokat, hogyan jut el oda egy társadalom, amikor már a családok szintjén is működni tud, a privát szférákban is ott van a politika. Nyilvánvalóan hazug, mindenki által hazugnak tudott, de mégiscsak sok mindenki által elfogadott politikai agitáció, az minden téren mindent áthat, és teljesen totálissá válik. Ez egy nagyon izgalmas téma, és kapcsolódik nyilván a korszaknak a képzőművészetéhez is, aminek szintén része volt a politikai agitáció, nem véletlen, hogy ennyi Sztálint, meg ennyi Rákosit festettek, nem véletlen, hogy részvállalt mondjuk a magyar képzőművészet a történelemhamisításban. Van egy kép, Ég Sándornak egy kép, az a cím, hogy Rákosi a Salgó-Tarjáni fronton. Fontos volt, hogy valamilyen katonai múltat kreáljanak Rákosinak, mint ahogy a szovjet vezetőknek volt, hogy a Sztálin általában katonazubonyban látható, és katona volt, tehát Rákosi nem volt katona, nem volt a Salgó-Tarjáni fronton 19-ben a tanácsköztársaság idején, de ezt így megkreálták, és ott van a festményen, és onnét kezdve ott van. És ott merítettek egy szovjet tengerészt, ki aztán végképp nem lehetett a Salgó-Tarjáni fronton, de ott van válvetve Rákosi Mátyással együtt mennek a dicsőséges tanácsköztársaság napjaiban. Tehát a képzőművészet is részt vállalt ebben, próbálta a történelmet használni, ugye kisajátítani 1848-at, Dózsa-féle paraszt felkelés, és ebből valamilyen tőkét kovácsolni. Szóval nagyon, nagyon nem fekete-fehér a történet, mint általában nem fekete-fehér, tehát hogy voltak olyan részei az 50-es éveknek, amelyek nyilvánvalóan pozitívumok voltak. Nem csak azért, mert hogy akkor is voltak fiatalok, akiknek az volt az életük legszebb időszak, mert fiatalok voltak, mert szerelmesek voltak, meg családok jöttek létre, tehát a privát boldogság az mindenféle diktatúrában vagy diktatúra ellenére megképződhet és létrejöhet, hanem hogy az a törekvése a rendszernek, ami nagyon sok értelmiséget is elcsábított, hogy a társadalmi egyenlőséget valahogy, egy ilyen társadalmi egyenlőséget helyreállító törekvés, az ugye elvilegben sokak számára nagyon szimpatikus. Tehát az, hogy mondjuk a kultúrához olyan emberek juthattak hozzá, az elit kultúrához, akik korábban nem, hogy munkások, parasztok járhattak az operába, és így tovább, sokak számára szimpatikus volt. Talán nem sokan gondolták végig, hogy van-e értelme olyan embernek operába járni, akit egyáltalán nem érdekel az opera, és nem része a kultúrájának, de ez egy másik kérdés. De hogy ez egyfajta pozitívum volt. Beindult a tömegsport Magyarországon, a versenysportnak a fantasztikus időszaka volt. Hát a Helsinki olimpián 1952-ben 18 aranyérmet nyert a magyar csapat, és meg kell nézni, hogy a pekingi olimpián mennyi lesz. Fontos volt a sport ebben az időszakban, az igenis egy érték. Az, hogy a politika ideológiai célra használtak, és a saját céljéről próbálta használni, az természetesen nem lehet eltekinteni, minden politika ezt csinálja. Tehát egy pillanatra sem lehet attól eltekinteni, hogy ez diktatúra volt, hogy miféle szörnyűségekkel járt, de azért érdemes kellő árnyaltsággal nézni a képet, és nem egy ilyen amerikai típusú fekete-fehér gonosz birodalma és jó birodalma felhasználása, mert hogy az is egy olyan világ volt, amiben emberek éltek.
A kiállított képeket, illetve tárgyakat hogyan sikerült megszerezni erre a kiállításra, és ezek közül van-e kiemelkedően fontos?
Hát nagyon egyszerű volt a helyzet, hiszen ahogy mondtam, volt 5 nagy kiállítás, amikre készültek azért listák, tehát tudtuk, hogy mit keresünk. Mivel ugye magángalériák nem léteztek, ezek állami intézményeknél voltak, részben Magyar Nemzeti Galéria, legjava, részben különböző minisztériumok, miniszterelnöki hivatal és más múzeumok. Tehát az viszonylag egyszerű volt, mert tudtuk, hogy hol kell keresni. Az adott intézményekben volt nagyon nehéz előkeríteni, és sokat nem is sikerült, mert sok eltűnt. Tehát ebben állt a nehézség. Vagy megváltozott a címe, tehát az is egy tipikus volt, mondjuk Benedek Jenőnek, vagy hatalmas nagy festménye. Ilyen gyárban írnak egy jelentés, munkás, és az volt a címe, hogy drága Rákosi Mátyás elvtárs jelentjük. Ilyen címen volt katalogizálva, és az új címe, 56 után átcímezte a vagy a galéria, vagy a művész, az új címe a nyílt munkajelentés. Tehát ilyenek is történtek. Nekem személyesen a kedvenc képem, ami szerintem egy nagyon jelentős kép, az Csernus Tibornak a Három lektor című képe, ami egyfajta lezárása ennek az időszaknak. Csernus Tibor egy egészen tündöklő tehetségű fiatal festő volt, aki 55-ben festette ezt a képet, rettenetes kritikát kapott, tehát nagyon lenyomták a Szabad Művészet című lapban. Egy nagyon jelentős festmény, 3 értelmiségit ábrázol, egy kávéházban üldögélnek, kicsit ilyen Mané hatást sugalló kép, a nagy munkásmozgalmi heroizmussal szemben ez 3 egyszerű ember, eleve nem munkások és parasztok, hanem értelmiségiek, a vázában lekonyadó tulipán, piros tulipán, egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas, nagyon visszafogott, realista stílusú mű. Csernus Tibor aztán világhírű lett, később emigrált Franciaországban is, és ami még érdekesebbé teszi ezt a történetet, hogy ő egy ilyen fotorealisztikus stílust alakított ki, tehát az lett a saját stílus, amivel aztán világhírű lett. Ez még nem olyan, de hát egy nagyszerű festmény, azt gondolom, hogy a 20. századi magyar festészetnek az egyik remek műve, amit érdemes megnézni. Hát nem egy kommunista munka, az biztos, hanem az egész ellen megy. Voltak lehetőségek azért arra, hogy kibújjanak az emberek. Tehát például, ami, ahogy említettem, a történelem, hogy lehetett, nem volt muszáj Sztálint vagy Rákosit festni, lehetett mondjuk Petőfit vagy Dózsát, de kevesen, és ott vissza lehetett nyúlni mondjuk a magyar akadémizósnak a hagyományaihoz. De ezzel kevesen éltek. Nagy pannótervek közül mondjuk a Szőnyinek született néhány munkája, ami szerintem egészen remek. A szobrászok közül a Somogyi József nevű szobrásznak a Martinász című szobra olyan, ami egy persze ennek a korszaknak a par excellence ilyen kohó munkás ábrázolása, de egyébként akármikor született volna egy nagyszerű mű, mint mű, tehát vannak kitűnő művek. Én hozzám a legközelebb a Csernus állam, egy nagyon bátor dolog volt, és egy nagyon kitűnő és nagyon átgondolt munka. Nem volt veszélytelen ilyeneket csinálni, tehát előfordult, hogy valakit egy kép miatt bizony kirúgtak az állásából, sőt olyan is előfordult, hogy valaki börtönbe került, mert megbírálták, kivitték a Szovjetunióba a képét, amit itthon ünnepeltek, és ott valami esztéta írt valamit, hogy ez mennyire rossz, és akkor ez bizony nagyon sokba került a művésznek. De hát a Csernus nyilván ilyenekkel nem foglalkozott, ő nagyon koherensen végig gondolt valamit, és az nagyon szépen megfestette.
Előreláthatólag milyen sikere van a kiállításoknak? Körülbelül milyen a látogatottsága, mire lehet számítani? Illetve tudom, hogy még jó néhány hétig, sőt hónapig tart, de nem egy időpontban fognak lezárulni a kiállítások, és mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
Hát még nagyon az elején vagyunk, azért ezek igazából őszi kiállítások, nyár az egy kicsit ilyen pangás időszak, és azért november 7-e az még tényleg odébb van, nagyrészt azért október-novemberben zárulnak ezek a tárlatok, ami nem nyílt meg még a szociált, az még később, az majd decemberben. Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz a látogatottsága ezeknek. Azt gondolom, hogy ami nekem nem annyira szimpatikus, hogy nem számítottam rá, hogy túlságosan politikai oldalról közelítenek az emberek, tehát hogy olyanok nézik meg, akiket mondjuk érdekel ez a munkásmozgalmi feeling, a kommunizmus, ami egyfelől érthető, másfelől azért azt gondolom, hogy nem csak nekik érdekes. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha beindul a tanév, például iskolások milyen számban jönnek el, és tényleg mennyire érdekli őket, mennyire fogja meg. Fogalmam sincs, nagyon nehéz okosokat mondani ilyen szempontból, hogyha egy sztár művésznek a kiállításáról van szó, akkor az viszonylag könnyen megtervezhető és behatárolható, mert hogy ez hasonlóképpen működik mindenhol, tehát ami nagy siker az egyik városban, vagy egyik országban, az általában máshol is hasonló siker. Ilyen szempontból a Szociárt kiállítás, ami az orosz anyag, ami szeptember végén nyílik majd, az véletlenül jelentős siker lesz, nagy siker volt Párizsban is, Moszkvában is, azt hiszem, hogy itt is nagy siker lesz, tehát nem kell feltalálni ehhez a spanyol viaszt. Tehát ami máshol működik, az többnyire itt is szokott működni. Hogy egyébként a szociál, szóval ezek kicsit így egymást is kontextualizálják, hogy próbáljuk az egészet kontextusba állítani, hogy ne lógjon a levegőbe és kapcsolni ezeket egymáshoz. Én nagyon örülnék neki, hogyha a művészeti érdeklődés az erőteljesebb lenne, és nem csak a politika motiválna a dolgot. Majd meglátjuk.